Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Nem ítélnek, nem bírálnak, segítenek. A nem várt babák bölcsőjét 20 éve azért hozták létre, hogy támaszt nyújtsanak a krízis helyzetbe jutott várandós anyáknak, és ezzel is csökkentsék a csecsemőgyilkosságok számát. 20 év alatt 1200 anya fordult a bölcső alapítványhoz. Közülük 800-an segítségükkel szülték meg gyermeküket, és 600 babát adtak örökbe. Budavári Zitával, a bölcső alapítójával és Cseres Judit pszichológussal beszélgetünk ma a Nagy generációban.
Nagy generáció. Mékuti Ilona műsora.
20 évvel ezelőtt volt-e olyan konkrét élmény, történés, ami után úgy gondoltad, Budavári Zita, hogy mindenképpen muszáj valamit tenned, és megalapítottad a bölcsőt?
Egy évvel a bejegyzés előtt, 94-ben, az az ominózus első februári hét, amikor minden hétköznap az akkori esti tévéhíradó 7:30-kor bejelentett egy-egy kis újszülött holttestet. Ha jól emlékszem, kettőt Budapesten találtak, kettőt Miskolcon, illetve Miskolc környékén, és ami leginkább megrázott engem, az ötödik eset, Győr környékén, az eset, ahol az anya, gondolom, elvérzett a szülésben, a férje segítségével szült. Ha jól emlékszem, 4 gyermekük volt már, és az ötödiket nem szerették volna. Úgynevezett otthonszülés volt, és az anya belehalt a szülésbe, és a baba is meghalt. Ez volt az én kiinduló pontom, hogy úgy éreztem, hogy senki nem csinál semmit. Biztos, hogy mindenki felkapta a fejét, nem én voltam az egyedüli, aki ezen felkapta a fejemet, csak én nem tudtam megnyugodni egy hét múlva sem, egy hónap múlva sem, és egy év múlva sem, hisz fogalmam nem volt, hogy mit lehet tenni. Abszolút laikusként indultam, egyet tudtam, hogy ezeknek a nem várt gyerekeknek szeretnék bölcsőt nyújtani.
Cseres Judittal mikor találkoztatok össze? Hiszen Judit, te már nagyon-nagyon régóta foglalkozol a csecsemőgyilkosságok hátterével, sőt, hát akkor szerintem, most nem tudom pontosan, hogy mikor jelent meg az Eltékozolt újszülöttek című.
2000-ben,
tehát 5 évvel később, de hát 1981-től kezdve gyűjtötted az adatokat. Hogy találtatok egymásra Zitával?
Zita bukkant föl az életemben, mégpedig a kutatásnak már egy előre haladott állapotában, akkor már én tanulmányokat publikáltam, és nincsen egy kutatónak, egy társadalomkutatónak főként nagyobb öröm és büszkeség annál, hogy a kutatási eredményei termőre fordulnak, és ez a termőre fordulás, ez Zita képében jelent meg az életemben.
Váratlanul ezek szerint?
Hát bekonferálva, de lényegében váratlanul. Azt láttam, hogy Zita nagyon elszánt, nagyon eltökélt, és nagyon keres valamit. És azzal hízelgek magamnak, hogy azt gondolom, hogy az én kutatásom hozzásegítette őt ahhoz, hogy megtalálja a formáját, a módját annak, hogy a válságterhességgel küzdő anyáknak nyújtson, mondhatjuk így, utolsó szalmaszálat segítséget.
A te kutatásaid alapvetően arra irányultak, és most is arra irányulnak, hiszen nem sokára egy újabb kötetet akarsz ebből megjelentetni, hogy milyen motiváció alapján ölik meg azok az anyák a csecsemőjüket, akik eredetileg egyáltalán nem akarták megölni.
Igen, kicsit tágabb körben kutakodtam, hogy milyen körülmények között élnek ezek a lányok, asszonyok, milyen életformát élnek, milyen volt a neveltetésük, és miért kényszerülnek titokban tartani a terhességüket, mert ez a kulcsfogalom a titok. Oly mértékig, hogy még a szülés is titokban zajlik, és hogy a titkot fenntartsa, ezért, hát jobb szeretem ezt a kifejezést használni, hagyja meghalni az újszülöttjét. Na most a Zita ezt a titok kényszerkört bontja meg azzal, hogy a magántérből nyújt segítséget.
Már hogy nem állami térből.
Igen. Annak idején is a boldogult emlékű Söfmérei kórházból.
Igen,
nem
emlékszünk
tudok róla,
rá, hogy ott volt egy inkubátor.
Valakit,
egy évvel később.
Valakit ki,
igen, 96 májusra.
Nyugodtan bemehetett bárki karakószörcsögről is, papír nélkül, és azt mondja, hogy ő egy titkolt terhességgel akar itt valami megoldást találni. És mégis a hivatalos helyekre nem szívesen mentek. De vagy hát elég sokan mentek, de akik valóban ebben a nagyon szigorú titokkényszerben éltek, ők fordultak Zitához.
Ami engem iszonyatosan megdöbbentett a te kutatásaid közül például az, hogy nők úgy szültek a saját házukban, tehát nem hajléktalan nők, nem rossz körülmények között élő nők, hanem a saját házukban nők úgy szültek, hogy közben a férj tévét nézett vagy aludt. Tehát ez a legteljesebb közöny mellett zajlott. Az, hogy a nő újból terhes lett, ki tudja, hanyadik lehet, hogy az első, vagy nem tudjuk, hogy hanyadik gyerekével, de hogy megtörténhetett az, hogy 9 hónapig a mellette lévő férfi semmilyen módon nem reagált arra,
bizony,
hogy a nőnek nő a hasa.
Bizony.
És majd utána valami történik, egyszer csak nincs hasa, és hol a gyerek?
És ez senki... Hát, illetve nagy ibolyakék szemekkel azt mondja a kihallgató rendőrnek, hogy biztos úr, most öntől tudom meg, hogy a feleségem terhes volt. Na most a nő miközben a másik szobában szül, vajúdik és szül, tudja, megmondja, hogy melyik tévéfilmsorozat, melyik epizódja zajlott,
a másik
és
szobában.
A család azt nézte, igen.
Ez számomra olyan
hát
elképesztő.
Tudod, ismered ezt a három kis majmot, hogy
a
nem hallok,
beszélek, nem
úgy van,
látok,
igen,
nem beszélek.
Ez egy játszó ajánlat a szerencsétlen nő részéről, hogy ez a gyerek nem létezik. Ez is a titokkörhöz tartozik. Ezt felajánlja a közvetlen környezetének. A tágabb környezet,
ja, hogy
nem
játszunk
érdekes.
Együtt, csináljatok úgy, mintha nem lenne.
És ők úgy csinálnak, és a felelősségük az ügyben, a probléma megoldásában való felelősségük arányában vannak közel ehhez a nőhöz, lányhoz, asszonyhoz. Tehát a közvetlen családtagok játsszák ezt a játszmát, mert a sarkiboltban beszélik, hogy a piroskának egyre
nagyobb a
jobban
hasa.
Kitelik a piros kabátja. Persze.
Ezzel, ami egyébként azt hiszem, hogy nagyon jellemző sajnos Magyarországra a tradíciók miatt is, hogy nem beszélünk, hogy a családban nagyon kevés dolgot lehet kibeszélni. Amikor az alapítványt létrehoztad, akkor hogyan érzékelted, hogy te vagy az a kis láncszem, ami bizonyos helyeken meg tudja törni ezt a titkot? Jöttek nők, és boldogak voltak, hogy valakinek elmondhatják?
Igen, igen. Tehát tulajdonképpen, amikor én 94-ben ezt kitaláltam, hogy nekem az idegennek talán könnyebben megnyílik, mint testvérének, férjének, élettársának, vagy a szülőjének, akkor ebben reménykedtem, hogy talán nem lesz riasztó a telefonhangom, és
ilyenekre
megér...
is gondoltál?
Igen, igen, mert ezt visszahallottam a hangomat, és nem találtam nagyon kellemesnek. És talán megérzi azt, hogy én őszintén és neki akarok segíteni. És tulajdonképpen szerintem ez bejött, mert...
Zita, és most ez nagyon furcsa, és totál egyértelmű, vagy nagyon primitív kérdés. De miért akartál neki segíteni? Azt mondod, hogy neki akarsz segíteni. Mi volt az a közös érzet a szánalmon kívül?
Szánalmat nem, szerintem nem éreztél.
Nem, a szánalom nem. Tehát ma már estellem, hogy a leges-legelső nyilatkozatokban, ha lehet így beszélni, akkor kimondtam azt, amit ma már nem mondanék ki, hogy
és ki
evidens, az volt, hogy én 15 évig harcoltam az Ország 3 klinikáján, hogy legyen gyerekszerinti gyermekünk, mások pedig oly könnyedén eldobják. Nem dobja el könnyedén. Nem könnyedén dobja el, nagyon nem könnyedén dobja el. De akkor ezt ma már nem mondanám ki. viszont alapból bennem van a segítőkészség, tehát én emlékszem, fotós korszakomban is teljesen fotót a távolálló dologban is mindig mindenkinek segíteni akartam, nem tudom, mire ez lehet, hogy genetika, de hisz engem már az örökbefogadás nem motivált, hisz Kincső már 4 éves volt.
Mi több örökbefogadott lányod Kincső
így van,
volt
tehát
4 éves.
Mi több mint 4 év várakozás után végre a Kincső 90 év végétől ott volt nálunk, és Kincső már a 4. születésnapjához közelített, amikor én ezt az egészet kigondoltam, hogy valamit itt tenni kell.
Itt folytatjuk mindjárt Budavári Zitával és Seres Judittal.